nyilatkozat a rezsicsökkentés védelmében a Fidesz arra kéri a pártokat, hogy közösen utasítsák el Brüsszel nyomásgyakorlását. Önállóan döntenének a visegrádi négyek arról, hogyan biztosítsák az energiaszükségletüket. Megszüntetnék a kisebb önkormányzatok Szlovéniában, több magyar lakta falu hátrányba kerülhet. A híradót látják, jó estét kívánok! Újabb támadás körvonalazódik. A szolgáltatók most az uniós bürokrácián keresztül támadják a rezsicsökkentést, mondta Rogán Antal napirend előtt a parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője ezért azt kérte, hogy az országgyűlés politikai nyilatkozattal álljon ki a rezsicsökkentés mellett, és utasítsa vissza az Európai Bizottság nyomásgyakorlását. Az országgyűlés elfogadta a rezsicsökkentés november 1-től érvényes újabb ütemét.
A 2008. decemberi gázfogyasztásom után fizettem 8013 forintot, 2012. decemberi gázfogyasztásom után pedig 12.000 forintot. Hát 4.000 forint a különbözet.
Tavaly télen 12.000 forint volt a gázszámlája Cene Zoltánnénak. A salgótarjáni nyugdíjas évek óta őrzi a befizetett csekkeket. Látszik, hogy tavaly decemberben 4.000 forinttal fizetett többet egy hónapban a gázért, mint 5 éve. Vagyis neki 50%-kal emelkedett a számlája. A novemberi rezsicsökkentéssel egy köbméter gáz ára ismét a 2008. júniusi szintre csökken, az áramára pedig a 2007. februári szintre. Idén évelején kezdődött a rezsicsökkentés, akkor a gáz, az áram és a távhőára csökkent 10%-kal a tavalyi árakhoz képest. Júliusban volt a rezsicsökkentés második fordulója, akkor csökkentették a víz- és csatornadíjat, a szennyvízszippantás és a szemétszállítás árát, és olcsóbb lett a palackos gáz és a kéményseprés is. Novemberben várható a harmadik forduló, ismét a gáz, az áram és a távhő ára csökkenhet, most 11,1%-kal, ezzel pedig az 5 évvel ezelőtti szintre csökkenhetnek az árak. A parlamentben a novembertől esedékes rezsicsökkentés mellett annak megvédése is téma volt.
Kiket akkor kitettünk az ajtón, azok most megpróbálnak visszajönni az ablakon.
Rogán Antal arról beszélt, már az első rezsicsökkentést is megtámadták a szolgáltatók, most pedig arra készülnek, hogy az uniós bürokrácián keresztül támadjanak. A Fidesz frakció vezetője szerint ezért politikai nyilatkozatban kell kiállni a rezsicsökkentés mellett. Rogán Antal arra kérte a pártokat, szavazzák meg a nyilatkozatot.
Támogassák ennek a napirendrevételét, és a tárgyalás során pedig álljanak hozzá konstruktívan, és ha lehet, akkor a magyar országgyűlés egyhangulag álljon ki Brüsszellel szemben a rezsicsökkentés megvédése érdekében.
A kormány egy percig sem gondolta, hogy egyszerű lesz végigvinni a rezsicsökkentést. Ezt mondta válaszában Fónagy János. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kormány szerint a szolgáltatóknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből.
A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés mellett, és minden lehetséges eszközt megragad, hogy megvédje a kiszolgáltatott hazai fogyasztók érdekeit.
A rezsicsökkentés megvédéséről szóló politikai nyilatkozatot a Fidesz-KDNP nyújtotta be. A tervezetben azt írják, az országgyűlés felszólítja Magyarország kormányát, ne engedjen az Európai Uniós bürokrácia nyomásának. A politikai nyilatkozat pedig azzal zárul, hogy a kormányt felkérik, következetesen folytassa a rezsicsökkentés politikáját.
A Jobbik támogatja a nyilatkozatot a rezsicsökkentés megvédéséről. Vona Gábor frakcióvezető kijelentette, a Jobbik a kezdetektől fogva támogatja a rezsicsökkentést és a közműszolgáltatókban az állami szerepvállalás növelését. Az MSZP az újabb rezsicsökkentést támogatja, a kormány rezsiharcát, így a Fidesz-KDNP által kezdeményezett politikai nyilatkozat elfogadását azonban nem, jelentette ki Lukács Zoltán. A szocialista frakcióvezető helyettes elmondta, a politikai nyilatkozat a kormánypártok kampányának része, ám attól egyetlen forinttal sem csökkennek a rezsiköltségek. Schiffer András szerint a rezsicsökkentés megvédéséről szóló nyilatkozattal a Fidesz frakcióvezetője összekeveri az országgyűlést a Fidesz pártkongresszusával, ezért az LMP frakciója nem vesz részt a nyilatkozat határozathozatalában. Szájer József szerint a rezsicsökkentés megvédéséhez nem elegendő a kérdés alkotmányba foglalása, kormányzati lépésekre is szükség van. A rezsicsökkentés alaptörvénybe foglalását vizsgáló kormánypárti munkacsoport fideszes vezetője úgy véli, hogy önmagában az alkotmánymódosítás nem elegendő arra, hogy teljes mértékben meg lehessen védeni a rezsicsökkentést. Bejelentette, a munkacsoportnak arról kell állást foglalnia, hogy szükség van-e alkotmánymódosításra az ügyben.
Ez az egyik vizsgálati irány, hogy tudunk-e olyan alkotmányos szabályokat garantálni, amelyek ezt, hogy most mondanám, szigetelés biztosan, bomba biztosan garantálják a magyar állampolgárok számára.
A visegrádi országok támogatják a nukleáris energiafelhasználást, és azt várják az Uniótól, hogy segítse a kapacitás növelését. Ezt mondta Orbán Viktor, miután egyeztetett Csehország, Szlovákia és Lengyelország kormányfőivel Budapesten. A miniszterelnökök egységesen kiálltak amellett is, hogy az országok maguk dönthessenek arról, hogyan biztosítják energiaszükségletüket. A kormányfők megállapodtak egy közös V4-es katonai harccsoportról, valamint döntöttek a tagországok gázpiaci fórumának létrehozásáról.
Az energiabiztonság volt az egyik legfontosabb téma a V4 országok kormányfőinek budapesti találkozóján.
Mindannyian támogatjuk a nukleáris energiát. Azt gondoljuk, hogy egy fontos dolog, és a jövőben sem tudja mellőzni az európai gazdaság.
A miniszterelnökök egységesen kiálltak amellett is, hogy a V4 országok bővítsék nukleáris energiatermelő kapacitásukat. Fontosnak tartották azt is, hogy az országok maguk dönthessenek arról, milyen forrásokból biztosítják energiaszükségletüket.
Minden országnak joga van ahhoz, hogy a saját energia szükségletét azt a saját magától összeállított forrásokból nyerhesse, úgy, ahogyan az egyébként a sajátosságainak és érdekeinek megfelel. Ezért azt várjuk az Európai Uniótól, hogy ne gátolja, hanem segítse a közép-európai nukleáris kapacitásnak a növekedését.
Orbán Viktor hozzátette, a V4-ek azt is elvárják az Uniótól, hogy segítse a közép-európai nukleáris energiakapacitás növelését, azaz ne szabályozza túl a területet. Azt is mondta, újra kell gondolnia az energetikai beruházások állami támogatásának kérdését is. Jiří Rusnok cseh miniszterelnök is kiállt amellett, hogy a tagországok szabadon dönthessenek arról, felhasználnak-e atomenergiát. Robert Fico szlovák miniszterelnök is a nagyobb önállóság mellett érvelt az atomenergia felhasználás terén. Fontosnak nevezte, hogy egyre hatékonyabb a visegrádi négyek együttműködése. Ennek kapcsán kiemelte, fontos és mérvadó döntések születnek, példaként említve a magyar-szlovák gázrendszerek összekapcsolását, amely növeli az energiabiztonságot. 2015. januárjától összekapcsoljuk a gázvezetékeket Szlovákia és Magyarország között, ami nagyban hozzájárul a két ország energiafüggőségének a csökkentéséhez. Örülök, hogy lengyel felvetésre gyorsan megállapodhatunk a szlovák és a lengyel gázhálózat összekapcsolásáról is, mondta Robert Fico. Orbán Viktor a tárgyalás összegzéseként hangsúlyozta, Közép-Európa súlya nagyobb lesz a jövőben, mint korábban volt. A gazdasági befolyása ereje is nő majd. Ezt a lehetőséget pedig a visegrádi tagországok együtt jobban ki tudják majd használni.
18 milliárd forintos beruházással épült 26 ezer négyzetméteres új üzemcsarnokot adtak át a Réhaú cégcsoport győri telephelyén. Az új üzemben 200 új munkahely létesül. A gyára győri és a pozsonyi Audi üzemben készülő több típushoz készít első és hátsó lökhárítót, évente mintegy 500 000 darabot. Őrizetbe vették a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal egyik vezetőjét és három társát az uniós földalapú támogatásokkal elkövetett visszaélések gyanúja miatt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint külön cégeket alapítottak, külön ezért és valótlan tartalmú támogatási kérelmeket adtak be. Több 100 millió forint jogtalan bevételhez jutottak volna, de a kifizetést meghiúsította az időközben megindult büntetőeljárás. A bíróság vasárnap mind a négy gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára az ügyről azt mondta, a tárca már februártól tudott az ügyről, a hatóságokkal együttműködve figyelték az érintett cégeket. A támogatási kérelmek benyújtása után pedig intézkedtek, ne fizessen nekik pénzt, így sem az Európai Uniót, sem a magyar államot nem érte kár. Az MSZP szakpolitikusa a magyarországi uniós támogatások történetének legsúlyosabb botrányának nevezte a történteket. Gőgös Zoltán azt mondta, a csalás összesen 300 milliárd uniós területalapú támogatás lehívását veszélyezteti. A Párbeszéd Magyarországért a vidékfejlesztési miniszter lemondását szorgalmazza. Szabó Rebeka, a PM politikusa szerint az ügy árnyékot vet a vidékfejlesztési tárcára, mert a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal a miniszter közvetlen irányítása alatt áll. A Fidesz szóvivője szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal egyik vezetőjének letartóztatása azt üzeni a bűnözői köröknek, hogy a Fidesz vezette minisztériumok szigorúan fellépnek mindenfajta pénzlenyúlással szemben. Hoppá Péter emlékeztetett arra, hogy az ügyészség a vidékfejlesztési minisztérium információi alapján rendelte el a nyomozást. A megismételt választáson újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert Baján. A szavazókörben a korábbinál nagyobb különbséggel 69 szavazattal kapott többet, mint az egyesített baloldal jelöltje, Tekett Melinda. Az MSZP, a DK és az Együtt PM szerint a Fidesz győzelme felér egy vereséggel, mert a győzelemért cserében a párt egy egész ország előtt elveszítette a becsületét. A Fidesz szerint Baja másodszor is bebizonyította, hogy nem kér a bukott baloldalból.
A bajai 32-es szavazókörben azért kellett megismételni a szeptember végén tartott választást, mert a fellebbezések után a kecskeméti törvényszék kampánycsendsértést állapított meg. A városban mindkét alkalommal kampányolt az MSZP elnöke, Mesterházi Attila, és az Együtt PM vezetője, Bajnai Gordon. Az első fordulóban pedig Gyurcsány Ferenc is a helyszínen állt ki a baloldal jelöltje mellett. Az Együtt PM egyik alapítója, Bogát Zoltán, a gyámhivatalnál tett panaszt, mert szerinte a gyermekkorúakat és a fiatalkorúakat súlyosan veszélyezteti a Fidesz hangos bemondókon közzétett kampányüzenete. A Fidesz kommunikációs igazgatója SMS-ben azt írta Bogát Zoltánnak, aljas dolognak tartom ezt a húzást. A Bajnai párt alapítója erre azt válaszolta, Máté, ezek technikák, ki kell próbálni mindent. Az Együtt 2014 mozgalom közösségi oldalán néhány napja Bajai szavazószállító néven internetes játékot indított, amelyről először az Index internetes hírportál számolt be. Bajnaiék cigányos szavazószállító játékkal támadnak címmel. Azt írták, a játék lényege, hogy egy fideszes figurával át kell kísérni az úttesten a Bajai 32-es választókerület szavazóhelyiségébe 10 sötétbarna figurát, vagyis szavazót, akiket sajtós, Együtt PMS és MSZP-s autók, kamionok gázolnak el, ha nem vigyáz a játékos. A hír megjelenése után az átkísért játékost átszínezték kékre, majd szürkére. Bajnai Gordon erre azt mondta, pártjára és a megkötött pártszövetségükre senki nem mondhatja, hogy rasszista. A Fidesz szóvivője szerint azonban a hatalomért vergődő bukott baloldal egy nyíltan rasszista, cigánygyűlölő játékot szerkesztett, ezért büntető feljelentést tettek. A vasárnapi megismételt választáson újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert, a korábbinál nagyobb különbséggel 69 szavazattal kapott többet, mint az egyesített baloldal jelöltje Tekett Melinda. A baloldal támogatásával induló jelölt megköszönte a támogatást a rászavazóknak.
Ez most nem a mi győzelmünkkel zárult, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a tisztességes kereteken belül végigcsináljuk ezt a kampányt. Nagyon sokat dolgoztunk vele, úgyhogy mindenkinek csak köszönetet tudok mondani.
Arra a kérdése, hogy elfogadja az eredményt, Tekett Melinda azt válaszolta, abban az esetben igen, ha nem kapnak információt törvénysértésről. Az MSZP, a DK és az Együtt PM közös közleménye szerint Tekett Melinda az összefogás Bajáért közös jelöltjeként derekosan helytált. 2010-ben még óriási fölénnyel nyert itt a Fidesz, most pedig csak alig. Azt is írják, hogy szerintük, ha minden alapos gyanú kivizsgálása után is kijelenthető lesz majd, hogy a Fidesz ma valóban győzött Baján, a győzelme akkor is egy vereséggel felér. Egy alig félezres választókör megnyeréséért cserébe egy egész ország előtt veszítette el a becsületét. A Fidesz szóvivője szerint Baja immár másodszor is világosan megüzente, hogy nem kér a bukott baloldalból se együtt, se külön-külön.
Nincs kétségünk afelől, hogy a baloldal az mindent meg fog tenni megint az ügyben, hogy botrány csinálja, semmi más céljuk nincsen, csak hogy botrány legyen. Én azt gondolom, hogy a köszönet illeti a szavazókörben a választópolgárokat, akik részt vettek a választáson. választáson.
A győztes jelölt azt mondta, abban bízik, hogy a választás után végre nyugalom lesz Baján.
Nagyon remélem, hogy ez tényleg végleges lesz, mert nagyon kimerítette mind a város, mint engem, mint az a családomat, mint mindenkit. És remélem, hogy békesség költözik a városba, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ott élőknek az életét megkönnyítsük.
A Fidesz köszönetet mond a választáson másodszor is megjelent választóknak, akik bizalmukat adták a további munkához.
Megalakult a Szalai Anna Mária Média Alapítvány. Az egyik alapító, Kálomista Gábor azt mondta, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság fiatalon elhunyt elnöke nem tudta befejezni munkásságát, így az alapítvány célja lesz többek között megkezdett munkájának folytatása és emlékének ápolása. A kuratóriumot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vezeti.
Fiatalon elhagyott testvérünk nem tudta befejezni azt a munkát, amit célul tűzött ki magának.
Ezért hozták létre a médiahatóság áprilisban elhunyt elnökének nevét viselő alapítványt, mondta a Szalai Anna Mária testvére. Szalai Balázs hozzátette, olyan média megteremtésén dolgozott, amelyik védi a gyerekeket és a fiatalokat az elektronikus média káros hatásaitól. Egy felmérés szerint a 10-16 éves gyerekek naponta átlagosan 2,5 órát töltenek a számítógép előtt. Sokan nem is tudják, mekkora veszélyben vannak. A magyar gyerekek negyede már került kapcsolatba idegennel az interneten keresztül. A Szalai Anna Mária Média Alapítvány egyik ötletgazdája, Kálomista Gábor producer szerint gyakran anyagi szempontok határozzák meg, mi jelenik meg a médiában. Azért dolgoznak majd, hogy legyenek erkölcsi normák, amiket a szolgáltatók figyelembe vesznek, mielőtt nyilvánosságra hoznak bizonyos tartalmakat.
Tudjuk azt, akinek gyerekei vannak, hogy gyakorlatilag mi elérhető, milyen módon és hogy hozzáférhető ma az elektronikus sajtóban. Az milyen hatást gyakorol fiatalkorúakra, milyen hatást gyakorolhat fiatalkorúakra. Tudjuk, hogy ennek a védelme nem megszervezett.
A kuratóriumot a nemzetgazdasági miniszter vezeti majd. Varga Mihály azt mondta, az alapítvány a keresztény és a nemzeti értékekre, valamint a határon túli médiára is épít.
Védi a gyermekeket, az ifjúságot a káros tartalmaktól. Én hadd tegyem még talán azt is hozzá, hogy amelyik bizony szempontból keresztény elveknek felel meg, keresztény nemzeti kultúrának megfelelő szempontok alapján határozza meg a működését.
A tervek szerint a sajtószabadság napján, március 15-én ösztöndíjat adnak azoknak, akik segítik az alapítvány munkáját.
Az MTV a Kós Károly kollégiumának is köszönhető, hogy a közmédiának ma már a Kárpát-medence 67 pontján van tudósítója. Egyebek között ez is elhangzott a külhoni magyar média műhelyeket támogató testület Békés Csabai konferenciáján.
A Kós Károly kollégium célja, hogy a határon túlélők megőrizzék anyanyelvüket és szellemi kapcsolatuk szoros maradjon Magyarországgal. A testület munkájának is köszönhető, hogy a közmédiának ma már a Kárpát-medence 67 pontján van tudósítója. A hétfőn kezdődött konferencián ők tudják egymással megbeszélni a tapasztalataikat.
Mindenik régiónak megvan a maga sajátossága, de egyben ugyanakkor mindenhol ugyanaz az alaphelyzet. Nagyon nehéz kisebbségi médiában jelenleg működni, és ez nagyon fontos, hogy ez ilyenkor ezek a tapasztalatcserék, ezek az eszmecserék megtörténjenek.
A konferencia témája a kisebbség és a többség viszonya a Kárpát-medencében.
Azért nagyon fontos, hogy Békés Csabán vagyunk, mert itt jelentős számú nemzeti közösségek, kisebbségek élnek.
Durai Miklós, a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes docense előadásában a kisebbség, mint kifejezés történetéről és hatásairól beszélt.
Ma sem tudatosítjuk, sőt, már fel sem merül bennünk, hogyha elfogadjuk a kívülről ránk erőszakolt kifejezést, a kisebbség kifejezést, akkor ezzel válunk azonossá.
A háromnapos találkozón a Kárpát-medence olyan jeles társadalom kutatói és szakemberei tartanak előadásokat, akik a szaktudományuk mellett régiójuk mindennapjainak is jó ismerői.
Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program jövőre is. Az ehhez szükséges pénzt a költségvetés biztosítja, közölte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt a programot értékelő konferencián azt mondta, idézem, fantasztikus munkát végeztek a diaszpóra igényeinek megfelelően. A Magyarországról küldött ösztöndíjasok brilliánsan megoldották a feladatot, és abszolút pozitív visszajelzések érkeztek a kint végzett munkájukról.
A magyarság megtartása tekintetében nem elegendő, hogyha itt Magyarországon jó mennek a dolgok. Hasonlóképpen fontos, hogy a Kárpát-medencében az elszakított területeken is megerősödjön a magyarság, de, és most itt kapcsolódtok be ti, a diaszpóra magyarsága az a harmadik terület, ami az egyetemes magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságú.
Egyebek mellett takarékosságra hivatkozva jelentősen csökkenteni a szlovén belügyminiszter a saját önkormányzattal rendelkező kis települések számát. A tervezet különösen hátrányosan érinteni a Muravidék magyar lakta településeit. Az itt élő magyarok nem tartják jó ötletnek a javaslatot.
Itt megspórolnak a négy személyen.
Ábrahám Sándor a 350 lakosú Hodos községben ragaszkodik a saját önkormányzatához. Szlovéniában a 90-es években népszavazás döntött a közigazgatás átalakításáról, így jöhettek létre az önálló községi önkormányzatok. Dobronakon, az 1300 lakosú magyar többségű településen azóta például megújult a községháza, az egészségház, utak, csatornák, közösségi létesítmények épültek. Hiba lenne a település másfél évtizede tartó fejlődését visszafordítani, ezért a kétnyelvű község tiltakozik a tervezet ellen. A Magyar Nemzetiség parlamenti képviselője hiányolja a tervezett rendszerből a helyi önkormányzatok és a központ döntéshozói közötti járási vagy régiós szintet, és az egész ötletet előkészítetlennek tartja.
Semmilyen törvényt nem fogok alátámasztani, amely ténylegesen nem szakmai alapokra helyezi a jövőbeni önkormányzati rendszer kialakulását. És itt számos kérdés nyitott még, tehát az egy-két hónapos vagy akár fél éves megoldását ennek a kérdésnek egyszerűen felelőtlenségnek tartom.
A belügyminiszter ötletét, amellyel akár a felére csökkentenék a saját önkormányzattal rendelkező kis létszámú települések számát, sokan választási fogásként értékelik.
A szlovákiai kisiskolák bezárásáról szóló törvénytervezet visszavonását követeli az MKP, a Most Híd és több társadalmi szervezet képviselője. A tiltakozók azt kérik a híd szakpolitikusától, hogy kezdeményezze a törvénymódosítás visszahívását a pozsonyi parlament holnap kezdődő ülésszakán. A szlovák oktatásügyi minisztérium törvénymódosítása a gyermeklétszám alapján döntene az általános iskolák fenntartásáról. Az intézkedéssel több mint 400 kisiskola kerülne veszélybe, köztük számos magyar tannyelvű. A magyar politikai és társadalmi szervezetek szerint azonban igazságtalan és diszkriminatív ez a rendszer. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!